Kifür Şaşagütü magazin következik. Mekkora és milyen mozgástérben ülnek fel a mai fiatalok? Nagy Ádámmal erről fogunk ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok, szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És mi folytatjuk azokat a beszélgetéseket, amit mindig a kutatások címén, vagy ifjúság kutatások címén el szoktunk kezdeni, és mindig eltévedünk az ifjúság ügyeiben, vagy az ifjúság helyzetével kapcsolatos ügyekben, ez két különböző történet. És örülök, hogy eljöttél, például pár hete volt egy könyvbemutató. Végre hozzájutottatok ahhoz az adathoz, ami 2020-ban készült vizsgálatból végül is elérkezett hozzátok, és ebből lett egy tanulmánykötet, jól mondom?
Abszolút. Ugye nagy mintás ifjúságkutatás 2000 óta van, 4 évente van adatfelvétel, és ez 2012-ig egészen korrektül is működött, neki hozzáfért az adatokhoz, aztán 16-ban megbolondult a rendszer, és egy és háromnegyed évig ültek az adatokon a kormányzat korifeusai. Teszem hozzá, Európai Uniós pénzből finanszírozott a kutatás, tehát, hogy ez a de facto uniós szabályoknak sem felel meg. És azt gondoltuk, akkor készítettünk egy kötetet, többen elégedetlenkedve a helyzettel, amikor az adatok elérhetővé váltak, és azt gondoltuk, hogy kétszer emléphet az ember ugyanabba a folyóba, hát jelentem, de igaz, most csak másfél évet kellett várni, spóroltunk egy negyed évet, de valóban a 2020-as adatok, amit 2020-ban vettek fel, az 2022. februárjában váltak nyilvánossá, és nagyon, hogy mondjam, csak érdekes módon váltak ott is nyilvánossá, mert hogy a kutatást készítő Nézőpont Intézet még azt is megkérdezte, hogy az adatokkal milyen folyóiratban, milyen egyetemi órán kíván foglalkozni a adatigénylő, ami hát azért mégis vicces. Hát ez fogalmas is, hogy miért, annál is inkább, mert ha valaki már látott, hogy mondjam, kutatói tevékenységet, akkor az pontosan tudja, hogy én nem tudom előre, hogy melyik folyóirat fogadja majd be a cikket, az egyik elzavar, a másik örül neki, a harmadik. És hát miután itt talán a mai magyar valóság, rögvalósággal, aki egy kicsit is tisztában van, azt is tudja, hogy nemhogy azt nem tudom, hogy fogják a következő fél évben hívni az adott órát, hanem azt sem tudom, hogy fogják hívni az egyetemet, mert hogy éppen privatizálják, bocsánat, alapítványosítják, átalakítják, én nem tudom, mit csinálnak vele. Szóval ez egy elég furcsa dolog, de ezt várta el.
Neked akkor viszont van előnyöd, ugye, mert ismered az adatokat most már.
Hát és most
ugye,
már, igen.
És ugye 2021-ben megjelent egy gyors vizsgálat. És abban vannak bizonyos adatok, amit most visszavetve ugye lehet értékelni, hogy mennyire volt, mennyire ült az, mennyire felelt meg az adatoknak az, ami abból a dologból.
2021-ben született egy úgynevezett hivatalos gyors jelentés, ugye ezt a kormány, vagy a Nézőpont Intézet, illetve a hozzá nem túl távol álló Matthias Corvinus kollégium munkatársai készítették, ahol hát valóban fura kontextusban vagy narratívában tárgyalják az adatokat. Mondok rá buta példát, tehát van benne tárgyi tévedés is, ugye nagyon igyekeztek, hogy alátámaszták a kormányzat családpolitikáját, ugye, és azt hozták ki az adatokból, hogy 2,0, elnézést kérek a kedves hallgatóktól, de hát statisztikailag mégiscsak így néz ki, hogy 2,0 gyereket vállalnának a fiatalok. 2,1 tized az az úgynevezett reprodukciós küszöb, ahol nem fogy a magyar, ugye?
Igen.
És hát 2,0, szóval, hogy a magyar családpolitika az milyen frankó, csak elfelejtették beleszámolni azokat a mai fiatalokat, akik nem akarnak gyereket, őket úgy tűnik nem tekintjük az ifjúsági korosztályhoz, ne adj Isten, a magyar fiatalokhoz tartozónak. Ha pedig belevesszük azokat, akik nem akarnak gyereket, tehát a teljes spektrumon vizsgáljuk, akkor abszolút nem ilyen színes a, vagy szép a kép, hanem 1,7-1,8 tized közötti, ami már egyáltalán nem ilyen vidám, és ha még ehhez hozzáveszünk azt, hogy ugye ez egy úgynevezett survey, tehát ilyen megkérdezéses vizsgálat volt, tehát amikor konkrétan megkérdezték, hogy és egyébként ön te akar-e gyereket, és mennyit, hogy az ilyen vizsgálatoknál a kívánt gyerekszám az mindig magasabb, mint aztán a tényleges gyerekszám, amit majd a életpálya során a fiatal, vagy a jelenleg fiatal elér, bocsássuk, fél mondat, akkor ezt az 1,7-et is fenntartásokkal kell kezeljük, hiszen ez csak egy jóslat, hogy én tulajdonképpen ennyi gyereket szeretnék, mindig alacsonyabb a szám, szóval egyáltalán nem úgy tűnik, mintha egyébként ez alá tudná támasztani a magyar családpolitikát.
Igen, meg ez egy belső várakozás, attól függ, hogy áll a világhoz, mennyire érzi magát biztonságosnak a párkapcsolatában, a jövőjében, annak alapján gondolkodik gyerekről.
Abszolút, csak az adatok azt mutatják, hogy ez mindig alacsonyabb, mint a kívánt gyerekszám.
De ha már itt vagyunk a szörvénél, hogy ez egy módszer ebben az értelemben, megkérdezünk valakit, ennek alapján kapunk valami adatot, ennek hol a határa, mert nekem mindig az az érzésem, hogy az egész vizsgálat sor, ami 4 évente ismétlődik, ezzel a módszerrel készül, és kvázi nagyon sok esetben tényekről beszélünk. Ezből akkor ezek a megkérdezések pedig az adott helyzethez való viszonyról szólnak szerintem, úgy válaszolnak, ahogy gondolják, feltételezik. Hát, nem biztos, hogy őszinték a szó materiális értelmében, nem rossz hiszeműségről beszélek, mert még az is lehet, hogy az is fel lehet a történetben, de olyanról mondanak, amit szeretnék.
Igen, hát a szörvi az, hogy mondjam, ez nem biztos, hogy elég lenne a műsoridő rá. Egyfelől egy nagyon jó eszköz, másfelől meg hát rengeteg korláttal ellátott. Legyen néhány példa, álljon csak itt. Ugye a szörvit készítők, tehát ez a kérdőívet készítők, hogy a szörvi egy megkérdezés, készítők azok jellemzően szociológusok.
Igen.
Nem feltétlen fiatalok, hanem ugye egy középosztálybeli, és nyilván ettől középosztálybeli gondolkodással, középosztálybeli nyelvhasználattal megáldott emberek, akik nem feltétlen beszélik a fiatalok nyelvét, nem beszélik feltétlenül a hátrányos helyzetű, a marginális rétegek nyelvét. Hadd mondjak egy buta példát csak. A 2016-os adatfelvételnél megkérdezték, hogy a közmunka, ugye az mennyire perspektíva, ha azt kéne csinálni az életébe a fiatalnak, és körülbelül 16-7%-uk azt mondta, hogy neki ez oké. Okay. Na most itt két lehetőség van, vagy azonnal, tehát ez riasztó, hogy a fiatalok hatoda azt mondja, hogy ő közmunkásként simán el tudja képzelni az életét, vagy egyszerűen félreértették.
Nem értette a kérdést.
Hát egy 16-17 éves fiatal, ugye itt 15-29 éves fiatalokat kérdeznek meg, nem értette, hogy a közmunkás mi, lehet, hogy arra gondolt, hogy ugye a közalkalmazott a közmunkás.
Hogy a közjavára dolgozott.
Igen, rendőrpostás vasutas, ő is közmunkás, pedig hát definíció szerint nem, de itt most nem arról van szó, hogy kinek van igaza, hanem hogy mi van annak a fiatalnak a fejében, akit így megkérdezünk. Ez egy példa. Második példa, ugye, hogy hát valóban, ha nem is akarnék olyan élesen fogalmazni, mint a órák szünetében a emlegetett humán antropológia első törvénye, mely szerint az adatközlő hazudik, de hogy hát mondjuk sokszor téved, vagy sokszor olyan válaszokat ad, amiket azt gondolja, hogy helyes adni, hívjuk ezt társadalmi nyomásnak.
Pillanatnyi felszólítás is lehet bármi.
Akár, hát társadalom, mit vár el tőlem a társadalom, mit mondjak?
Igen.
Ugye, mondok egy, csak hogy érthető legyen ez is, hogy hát ön egyébként fogyasztott-e az elmúlt időszakban illegális kábítószert, és ez akkor se adnak valós választ természetesen, nem csak a fiatalok, nagyjából valószínűleg senki se, hogyha ez egy anonim kérdőív, ha átnyújtja a kérdező biztos a eszközt, legyen ez papír, vagy laptop, vagy tablet, vagy akármi más, és a kutatók jellemzően abból szoktak levonni egyébként következtetést, mert hogy azt nem tudjuk, hogy mennyi a drogfogyasztó, vagy ebből legalábbis nem tudjuk, ugye a megkérdezésekből, eldobált fecskendőstükből, meg egyebekből már talán lehet becsülni, hogy egyébként a következő adatfelvételnél csökken vagy nő a válaszadók pozitív válasza, mert hogy azt feltételezzük, hogy hát akkor csökken, akkor is körülbelül ugyanannyian tagadják el a pozitív választ. Csak hogy hát az elmúlt 20 évben, hogy miért nem igaz ez, ugye az elmúlt, ugyanilyen a szexuális irányultság is, ugye? Az elmúlt 20 évben kifejezetten változott a társadalmi nyomás, esetünkben csökkent, tehát ma sokkal inkább egy kábítószer fogyasztás, ha nem is elfogadottabbá, de kevésbé elutasítottá vált a társadalom szemében, de hát mondjuk csak a szexuális irányultság példaként. Ugye 70 évvel ezelőtt Alan Turingot kémiailag kasztrálták, mert meleg volt, pedig világháborús hős volt. Ugye hát ma Egyesült Királyságban házasodhatnak is a melegek, és hát nyilván ez a társadalmi megítélés is valahol hasonlóan fogalmazunk úgy, hogy finomodott. Tehát, hogy a társadalmi nyomás sokkal kisebb, ma sokkal elfogadottabb az, hogy ha én meleg vagyok, hogy ez van. Na de ez azt is jelenti, hogy a társadalmi nyomás nem standard, tehát tulajdonképpen nem nagyon tudunk abból következtetést levonni, hogy alakul a trend, hiszen az azt feltételezni, hogy ez a fajta társadalmi nyomás, ez változatlan ez.
Teljesen értem.
És még 100 ilyen, tehát nem akarnám elvenni a műsoridőt, de 100 ilyen korlát van, leginkább az egyébként, és bocsánat, még az ifjúságkutatás, aztán még ezernyi probléma van, mert hogy ez a 4 évente felvett ifjúságkutatás, ez most már megkérdezi a határon túli magyar fiatalokat, ami nagyon helyes, viszont nem kérdezi meg a másik határon túli magyar fiatalokat,
tehát szóval London. Migránsokat gyakorlatilag, igen, akik saját akaratukban mentek külföldre dolgozni.
London, Bécs, Berlin, ezeket nem kérdezi meg, már pedig tessékszeres lenni. Most vagy őket nem tekintjük magyar fiataloknak, ezt azért azt gondolom, hogy nem egy helyes közelítés, vagy pedig azt mutatja, ugye az adatok valószínűleg torzulnak, gondoljunk csak arra, hogy vélhetőleg nem ugyanazt a választ adja egy Londonban élő, mondjuk politikai okoknál fogva Londonban távozott magyar fiatal a magyar demokrácia állapotáról, mint mondjuk egy Magyarországon élő magyar fiatal. De hát akár csak a szabadidő struktúra, az oktatási életút, hát a gazdasági helyzet, szóval, hogy egy csomó olyan változást nem veszünk figyelembe, amint magyar fiatalok egyébként megélnek, vagy nyilatkoznának, vagy valamit tennének. Na, és tényleg nem akarom elvenni a műsoridőt, mert hogy
ez még fontos a sörvéről lehet. Kell beszélni, mert
tehát, hogy megvannak
a határa.
Megvannak a korlátai. Ugye van egy nagyon érdekes könyv, Davidovic nevű fickó írta, Big Data-val foglalkozik, hogy egyszerűen fogalmazzuk, hogy ez a Big Data, ez arról szól, hogy milyen kereséseink vannak a Google-ba, és mit művelünk a közösségi médiában, és ahol még talán, ha nem is őszinték, de egyel őszintébbek vagyunk, mint egy szörvinél, ahol a társadalmi nyomás, a pillanatnyi helyzet, ugye a nem tény, hanem a vélemény, ugye nem ellenőrzi senki, hogy én ténylegesen mennyit játszom az Xboxon, vagy olvasok könyvet, vagy mit tudom én, mit csinálok, ténylegesen tanulok. Az, hogy én tovább tanulni szándékozom-e, vagy nem, hát ez egy szándék, és a többi, és a többi, és hát ez a Big Data lehet egy olyan irány adott esetben, ami képes ezeket a, legalább ezeknek a problémáknak egy részét kiváltani, csak hát ez módszertanilag még nagyon gyerekcipőben jár.
Nagyon izgalmas, amit mondasz, mert ennek alapján igazán sok kérdés föl lehet tenni egy megkapott adatról, meg egy csomó összefoglalóról. Ráadásul ugyan sok olyan anyag van, ami rímel például a közpolitika mondataiban, hogy például a családpolitika, hogy ez hogyan gondolkodnak a családról, és az itt megjelenő válaszok, vagy a családról mindenfajta nyilatkozatok vannak, hány gyereket akarok, ezt mondtad is, vagy a foglalkoztatás egy másik dolog, ami egyébként életpályát, életutat jelent, ami ugyancsak meglehetősen furcsán kezelt történet a maga, ugyan úgy is, hogy jó pár tizenéves meg elhagyja majd az országot, és máshol akar érvényesülni. Tehát, hogy hol látják a gyerekek a maguk kapaszkodói életkezdési lehetőségeit. Ez egy fontos dolog.
Hát hogy nem? Migrációs szándék, hogy ne? Milyen érdekes lenne meg a migrációs szándékot körbejárni egyébként a már nem itthon lévőknél, ami már csak azért is nagyon érdekes, mert nem tudom, ugye 2015-ben volt a Gyere haza fiatal, mert itt van Túró Rudi kampány, azt hiszem 10 fiatalt sikerült talán hazacsábítani 140 millió forintos kampányon, amiből talán 6-an már vissza is mentek, de hogy nyilván, ha egyébként megkérdeznénk azokat a fiatalokat, akikben van migrációs szándék, azokat a fiatalokat, akik már nincsenek itthon, akkor valószínűleg egy jobban célzott marketing kampányt lehetne folytatni, mint a Túró Rudist. Thank you.
Kapocs Ifjúság Segítő Magazinban Nagy Ádámmal arról kezdtünk el beszélni, hogy mekkora és milyen mozgástérben ülnek fel a mai fiatalok, pontosabban nem egészen erről, hanem beszélgettünk megint azokról a kutatásokról, ami most már 4 évente ismétlődik, és fenne tudja, hogy mi a 4 év, meg mi az ismétlődés, mert nem akkor beszélgetünk, amikor elkészülnek az adatok, hanem jóval később, amikor hozzáférnek végül az adatokhoz, és abból készülnek valami fajta írások, és annak az következményeiről szoktunk néha beszélgetni, de még ez sem történt most, hanem magáról a módszerről kezdtünk el beszélni. A szörvéről. A szörvéről, ami gyakorlatilag arról szól, hogy hogyan kérdezzük meg, megkérdezzük az embereket, és azokra adott válaszokból vonunk le meg következtetéseket is. És ezek bizonyos szempontból azért sok kérdést felvetnek. Mert ezek a kérdések, hogy hogyan teszik fel a kérdést, miket válaszolnak, ebből nagyon óvatosan kell következtetést levonni, mert a kontextus igenis változik. A beállítódás is változik, sok minden változik. Tehát ahogy a valósághoz hogyan közelítjük a szörvét, ez egy érzékeny kérdés.
Valóban, és talán mondtam példákat, vagy sikerült érzékeltetnem, hogy a kérdésfeltevésnél is bizony van ezernyi bizonytalanság, aztán a válaszok értékelésénél is van ezernyi bizonytalanság, megint csak hadd mondjak egy példát. A gyors jelentésben, tehát az állam által támogatott hivatalos anyagban, ott például azt hiszem úgy szerepelt, hogy nem csökkent a házasulási kedv, mert hogy ugye sikerpropaganda van. Konkrétan 11% vagy 10% a házasok száma a korosztályban, miközben a 73%-ról arról, aki nem házas, vagy a hajadon egyedülálló, stb. Egy szó nem hangzik el, tehát egy azt az adattáblát, ahol 73% egyedülálló és 10% házas megvan köztes állapot, ott azt sikerült értelmezni, hogy nem csökken a házasulási kedv. Tehát, hogy persze én értem, hogy minden narratíva kérdése, de hát azért nem minden narratíva kérdése. Aha. Szóval, hogy arról nem értekezni, hogy egyébként mondjuk a fiatalok 60%-a egyedül érzi magát, magányosnak érzi magát, vagy arról nem értekezni, hogy nem, ugye ne felejtsük el, választás előtt voltunk tavaly júniusban, kihagyni a teljes politikai preferenciát, tehát az, hogy ki hol definiálja saját magát. Ezek hogy mondjam csak, hát nehezen hozhatok összhangban mondjuk az Európai Szociológiai Társaságnak az etikai kódexével.
Igen, csak nekem mindig azt foglalkoztat, az a baj, ma Magyarországon ifjúságkutatás nincs. Ez az egyedüli van. Ez az, hát legalábbis én
átfogom. Hát sok másnak is van ifjúsági vonzata, meg...
Ezt akartam mondani, tehát nyilván valamin értelmezésben biztos, hogy találkozik a fiatalok, hisz megkérdezéshez szükség van bizony fiatalok válaszaira is. Csak az ilyen átfogó, kifejezetten koncepciózusan ifjúságra irányuló vizsgálat, 4 évente ez az egyetlen
hát
van.
Hát ez a legnagyobb mondjuk, vagy ugye ilyen egy-egy specifikus vizsgálat azért van és létezik ilyen pénzügyi tudatosságtól. Akár ha azt mondjuk a PISA vizsgálatok is tulajdonképpen a fiataloknak egy nagyon fontos lételemét érintik, ugye a mit művel az oktatási rendszer.
Ez, amit mondtam, ez ezekkel emellett is
de áll. De kétségtelen, hogy ez a legnagyobb.
Igen, de ebben az értelemben kellene tudni valamilyen módon, hogy milyenek a fiatalok, milyen az ő mozgásterük, milyen az ő felnőtté válási lehetőségek az értelemben, hogy mennyire fontos egy mai társadalomnak, hogy a fiatalok úgy nőjenek föl, hogy a legtöbb kapacitás, legfőbb potenciált föl lehessen használjuk a felnőtté válásban. És nekem mindig az a kérdésem, hogy ha ezek az adatok nem segítenek igazolni.
Hát mondjuk egyre korlátozottabban segítenek megismerni a fiatalok világát.
Akkor az egész felnőtté válás egy nagy esetlegesség. Ez tulajdonképpen csak azon múlik, a fene tudja, mind múlik, de valószínűleg igazából tudatosság nem veszi körül őket.
Hát ugye a A felnőtté válás azért mindig ilyen értelemben esetleges volt, talán azt mondhatjuk már, ha ez nem hangzana így túl nagyképűen, hogy aztán már a végképp esetlegessé vált, bár ez nem a kutatás, vagy nem elsősorban, vagy nem csak a kutatás hibája. Talán a kutatásnál ugye azt lenne érdemes újra gondolni, hogy tudjunk meg többet a fiatalok világáról, hiszen majd akkor lehet ezt a térképet, amiben nyilván van ezer jó dolog és ezer probléma, mert hogy aki egy ekkora nagy világban nyilván vannak jó folyamatok, meg gyengébbek, de hogy egyébként ezeket a problémákat majd a politika, a közpolitika fordítaná át cselekvésbe. De hát ugye itt a közpolitika Magyarországon, az ifjúságpolitika konkrétan nem létezik.
Tehát erről beszélek. Tehát nem veszik körül semmilyen fajta tudatosság.
Nincs, ezt a felnőtt... nincs utána cselekvés.
Igen, és ebből nem lesz cselekvés sem. Magyarul nem jelenik mellette meg szolgáltatások, nem jelenek meg intézmények, nem jelenek meg szabályok, ami ennek az egésznek a kőföltételet vagy körülményt valamilyen módon próbálja keretek között tartani, és nem igazán számol az ő részvételükkel bizonyos helyzetekben, ami arról szól, hogy valamilyen módon orientálni legyen képes a rá vonatkozó jövőt például.
Na jó, csak ez teljesen igaz, csak azt gondolom, hogy nem egyedi probléma, tehát ha megnézzük az oktatási irányítást, akkor nagyon hasonló cipőt bejár, ugye? Ott sincs abszolút létező, egyre erősödő problémákra semmilyen válasz nem érkezik, és most nem csak a pedagógus fizetés, hanem hát egy csomó olyan iskolák finanszírozásától, az irányításon át, a módszertanon keresztül, a tartalomig, sat. Ott sincs legitim válasz. Néha az van, hogy mutogatunk az Európai Unióra, hogy azért nem emeljük a pedagógusok fizetését, mert nem kapunk Brüsszelből pénzt. Szóval, hogy tényleg még viccnek is rossz, de hát ha akarjuk, ugye, meg olyan válaszok születnek, hogy akkor megtiltjuk a pedagógusoknak, hogy sztrájkoljanak, lásd február. De ez ugye standard, mert a repülőirányítóknak is megtiltották, hogy sztrájkoljanak, amikor
eszükbe jutott. Meg a mozdonyvezetőknek.
De egy csomó más szektorban is ugyanezt a közpolitikának a tökéletesen kifordítását tapasztalhatjuk. Én most nem akarnék nagyon messzire menni az ifjúságkutatástól, de hát hány és hány olyan szegmens van, ahol a problémák valamilyen módon felszínre kerülnek, és erre semmilyen legitim reakció nem érkezik. Szolgáltatás, jogi környezet, változás, finanszírozás, stb.
De ha már itt vagyunk, a funkciókat is keresünk meg, legalábbis a társadalmi reakciókat, mi a szerepe egy ilyen kutatásnak, amelyik ugye két év után jelenik meg valamivel, és tulajdonképpen még az alapadatokhoz tartozó nagy kutatási összefoglaló nem készült-e, vagy az is
elkészült a hivatal is elkészült,
igen,
ez februárban.
Akkor bocsánat, ugye, kérek mindenkitől.
Elkészült, és utána lehetett hozzáférni az adatokhoz. Tehát ugye ez nagyon érdekes, hogy ugye a gyors jelentés bemutatásakor, tavaly júliusban már az adatok rendelkezésre álltak, ugye? Tehát, hogy hiszen gyors jelentés lett belőlük. Tehát már másnap ki lehetett volna adni az adatokat, ha már előtte nem, de azért februárig várt a adatgazda, hiszen elkészült a hivatalos állami jelentés, és akkor utána lehetett alternatív vagy autonóm kötetekkel előállni. És hát rengeteg olyan, tudom, hogy egy ifjúságkutatási kötet az nem feltétlen a legszórakoztatóbb olvasmány esténként, vagy a hétvégén, vagy a nyaralás során, de hát egy csomó olyan egy tévedésről már beszéltünk ugye a gyerekszámoknál, de hát egy csomó olyan dologra igyekeztünk mi rávilágítani, ami a hivatalos jelentésből kimaradt. Például, hogy a magyar fiatalok Európa pártiak, a magyar fiatalok a szélsőségekig NATO
hívők,
mondjuk így kompatibilisek, és ez mondjuk az ukrán helyzet, még csak nem, hogy a háború, még az ukrán helyzet éleződése előtt felvett adatok, tehát hogy már akkor is szélsőségesen NATO kompatibilisek voltak, és a többi. Tehát, hogy egy csomó olyan adatot nem szellőztetett meg, nem kezelt, nem kapott hangsúlyt a hivatalos kötetben, aminek én azt gondolom, hogy jelentősége van. Még egy dolgot hadd mondjak, ami szerintem például riasztó. A magyar fiatalok továbbtanulási szándéka az lineárisan csökken. Tehát minden évben, mintha egy lineáris, tehát egyenes skálán, vagy egyenes vonalban néznénk. A tovább tanulni szándékozók 4 évről 4 évre folyamatosan és radikálisan a arányuk a fiatalok között csökken. Uh-huh. Ez szerintem ellentmond a józanésznek, az Európai Uniós szándékoknak, a kiművelt társadalomnak, egy dolog, nem mond ellent a magyar kormányzati politikának, amelyik ugye ilyen összeszerelő üzemet képzel el Magyarországon, de hogy minden másban, tehát versenyhátrányunk lesz, és évtizedekig behozhatatlan versenyhátrányunk lesz, mert hogy ma már pontosan lehet látni, hogy minél inkább képzett a leendő munkaerő, de akár mondjuk csak a nem munkaerőként értelmezve maga a fiatal, annál inkább könnyebbek lesznek az életkezdési vagy az életpálya esélyei, annál inkább cizelláltabb lesz a közéleti állásfoglalása, a világképe, és a többi, és a többi, és a többi. Nem szabadna hagyni ezt a trendet.
Nem szabadna, de ugye azért is érdekes a kérdés, hogy akkor mire való ez a kutatás?
Na és akkor erről nem nagyon beszélünk persze.
Hát igen, de az a kérdésem, kinek szól akkor a kutatás? Mert ugye megjelent az a történet, és valószínű majd erről is szeretnék egyszer beszélgetni valakivel, akihez közel van, de én azt hiszem most leginkább arra lennék kíváncsi, hogy nálatok mi jelent meg, mint következtetés, mert ugye...
Igen, ugye említettem volt, hogy de bele lehet lépni kétszer ugyanabba a folyóba, bele. Így belelépve mi készítettünk egy kötetet, aminek ugye 2016-ban az volt a kötetünknek a cím, hogy Margón kívül, mint egy a saját helyzetünket is jellemezve, most az a címe a kötetnek, hogy a lábjegyzeten is túl, és hát ebbe igyekezzük összefoglalni egyébként azokat a pozitív trendeket is, mert hogy még egyszer mondom, hogy egy ekkora nagy adat világban nem lehet azt mondani, hogy minden jó vagy minden rossz, hanem hát van amiben ilyen, van amiben olyan a kép. Igyekeztünk összefoglalni ezt. Az kétségtelen, hogy mi mindenhol próbáltunk rávilágítani azokra a visszásságokra, amik a hivatalos jelentésben tévedések, vagy nem stimmelő adatok, vagy kimaradtak, vagy esetleg furcsa narratívák, mondjuk így.
Thank you.
Szabolcs Ifjúság Segítő Magazinban Nagy Ádámmal arról kezdtünk el beszélni, hogy milyen és mekkora mozgástérben nőnek fel a mai fiatalok, és jártunk mi minden felé, de leginkább abban a kutatási világban jártunk, ami 4 évente ismétlődik, és nagy mintás ifjúságkutató, reprezentatív ifjúságkutatás, aminek tulajdonképpen most már minden évben, 4 évben megtalálkozunk ezzel a témával, és legutoljára már 2-szer is azzal a dologgal, hogy maga az adatok és az adatok feldolgozása az valahol mindig késett, tehát leginkább a kutatás kivitelezői készítették el előbb a tanulmányokat, és miután ez megtörtént, azután férhettek hozzá a többi kutató azokhoz az adatokhoz, amiből most készült egy változat, a lábjegyzetet is túl, aminek a szerkesztője éppen Nagy Ádám, aki tulajdonképpen maga is írt benne egy csomagot, ugye jól emlékszem, két kutatótársával együtt.
Igen, két cikkben volt szerencsém részt venni, de...
Mi azok a tartalmak, amire igazából figyeltetek ti ebben a vizsgálatban, ebben a tanulmánykötetben? Mert ugye az egy fontos lenne, hogy ti igazából hogy futottatok neki ezeknek az adatoknak, hogy viszonylag ugye a realitás közelében maradjunk.
Mi igyekeztünk hozni a kötelezőt, ez azt jelenti, hogy ugye azért a hasonló tanulmányköteteknek van egy, mik azok a területek, amiket mindenképp érdemes megnézni. Ugye egyfelől a demográfiai adatok, születés, házasság, gyerekszám, stb. Ugye az oktatási életpálya, életútban nyilván ezek mind nagyon nagy adathalmazok önmagukban is. A munkaerőpiaci helyzet, anyagi helyzet, itt például csak jelzem, hogy ugye beszéltünk róla, hogy nem minden jó vagy rossz, hanem az anyagi helyzetben kifejezetten pozitívnak látszanak a 2020-ig tartott trendek. Politika és értékvilág, vagy inkább azt mondom, közélet és értékvilág, tehát milyen értékrendszerben gondolkodnak a mai fiatalok, ehhez a nyitottság, befogadás, empátia, stb. Is társul, szabadidő felhasználás, nyilván infokommunikáció, kockázati magatartások, drog, sex, rock and roll, önkéntesség, civil ügyek, ez ugye hát mégis ifjúság ügyel foglalkozónak ez kötelező fejezet, és a legvégén egy picit kis színesként ez egy olyan fejezetet tartalmazza az anyag, hogy kimenti meg a világot, ugye ez a na és akkor a fenntarthatóság ügyekben ki, melyik a fiatalok egyébként nagy halmazán belül kik és mik azok, akik tenni is hajlandóak azért, hogy, hogy a zöld ügyekben egy picit előrébb jusson a világ.
Bár most csak ilyen szubjektív kiszólásként nekem az a benyomásom, és minél az adatok megerősítik, vagy nem, hogy a fiatalok nagyon is közel vannak ezekhez a föld erőforrásának a megóvása, a környezetvédelem, egyáltalán ezzel kapcsolatosan sokat léptek előre, tehát sokkal több operativitás, sokkal több részvételt érzékelek felőlük, és sokkal több ismeretük van róla, mint valaha volt.
Azért nagyon meglepő, hát lelövöm a... Hát, hogy a poént, hogy, egyszerűen a fiatal korosztályok, ugye azt mondjuk, hogy 15-29 éves az adatfelvétel, azért ennek ez egy nagyon nagy range. Persze. Ugye a 15 éves épp, hogy elkezdte a középiskolát, a 29 éves meg valahol van a világban. Hogyha ezeket alkorosztályokra bontjuk, tehát 15-18-19, 24-25-29, akkor azt gondolnánk, hogy a ma Z generációnak hívott, vagy Greta generáció, ugye, a Greta Thunberg nagy hatással lévő tüntetések, stb., hogy az ifjabb generáció az, aki kifejezetten aktív, tehát 15-18 éves. És kiderült, hogy nem, kifejezetten nem, hanem a régebb óta fiatalok, idősebb fiatalok, tehát, hogy a leginkább a 25-29 éves, jellemzően nagyvárosi, jellemzően iskolázott fiatal az, aki ebben tesz is, és kifejezetten aktív zöld ügyekben. Én azt gondolom, hogy például egy meglepő eredmény. Tehát, hogy én magam nem ezt gondoltam volna előtte, persze ez mindegy, én mit gondoltam volna, hál' Istennek arra vannak adatok, hogy ne az én véleményem számítson, de hogy utólag persze könnyű ezt magyarázni, hogy mégis miért racionális ez, de előtte nem mondtam volna meg, hogy az idősebb generáció az, aki kifejezetten tesz is.
Van, amire jó néha az a kutatási adatokat lehet kapni.
Ugye itt persze, hát egyfelől azért mondom, a szörvi korlátaival még mindig nagyon fontos kutatási eszköz, csak egyre jobban látszanak a korlátai, és ahogy halad az idő, tényleg egyre szűkebb az a keret, ahol használni tudjuk, és hogy fontos lenne, és ebben is van erős hiátus, fontos lenne gondolkodni abban, hogy mik azok a módszerek, amivel ki lehet egészíteni, mert hogy az nagyon fontos, amit mondtál, hogy reprezentatív, ugye ez azt jelenti, hogy itt ugye ez egy 8000-es minta a kutatás, de hogy ebből a 8000-es mintából tudunk általános kijelentéseket tenni a mai magyarországi fiatalokra.
Igen, mert szakmai ez így korrekt.
Mert igen, de hogy ugye, és ez a big data például, ez ugye amikor nagy adathalmazt nyerünk a Google keresésekből, vagy a közösségi médiából, ez nem reprezentatív, hiszen nem tudjuk, hogy Ádám Dobi kutya hol lakik, és András medve hol lakik, mondjuk, és akkor rögtön nem reprezentatív a lakóhelyre.
Igen.
De hogy sokkal őszintébb, vélhetőleg sokkal őszintébb válaszok nyerhetők. Tehát, hogy egyfelől valószínűleg a kettő valahol együtt kéne járjon, mert egyfelől a szörvi, tehát ez a megkérdezés lehetne ez a reprezentativitás próba, tehát magyarul, hogy érvényes kijelentéseket tehessünk. A big data az pedig az őszinte válaszok próbája, és ezt valahogy érdemes lenne házasítani. Az biztos, hogy önmagában lassan nem állnak meg a saját lábukon.
Sőt, azt hiszem, hogy a kábítószer ügyben még vannak olyan adatok, amik kifejezetten az ellátásból felvetítik vissza, és azt mondják, hogy magas a látencia, de bizonyos ellátásoknál valószínűsíthetni lehet, hogy az mekkora populációnak az ellátásáról
szól. Erre próbáltam az eldobált fecskendőknél utalni, hogy igen, nyilván a sokkal pontosabb adatok nyerhetők sok esetben, például az ellátórendszerből, mint a véleményekből, ahol a társadalmi nyomás, meg a pillanatnyi élethelyzet, meg stb. Sok-sok minden módosíthatja a választ. A fecskendő szám, meg az mégiscsak valami.
Ezt a tanulmánykötetet kapják és olvassák is azok, akiknek erre van fogadókészségük. Hol lehet ezt megtalálni?
Nem kell megvenni, ez egy ingyenes kötet. A legegyszerűbben a Magyar Elektronikus Könyvtárban hozzáférhető, ugye ez a meg.osk.hu, ami az Országos Széchenyi Könyvtár, az OSK-nak a rövidítésének a feloldása, és az ember rákeres a lábjegyzeten is túlra, akkor egyetlen egy találatot ad ki a rendszer, letölthető ingyen, vagy a www.ifjúságügy.hu-ról is letölthető. Nyilván ezek az elektronikus verziók, de egyébként nem terjesztjük könyvesboltban, de szakmai rendezvényeken hozzáférhető. Ez még egyszer azért egy nem, a szó azon értelmében nem egy könnyű olvasmány, hogy sok adatot és táblát és ábrát tartalmaz, de szociológus társadalomkutató rendezvényeken, sőt, szociológus társadalomkutató könyvtárakban ez hozzáférhető.
És nyilván a másik, a nagy kutatási feldolgozás is fontosabb, az eredeti is hozzáférhető valahol.
Én úgy tudom, igen, bár annak azért én nem veszek részt a terjesztésében.
Jó, nem, csak azért mondom, hogy csak a korrektség miatt
tartom. Persze, meket nem tudom, a Magyar Elektronikus Könyvtárat nem tudom, de azt hiszem a Matthias Corvinus Kollégium honlapján hozzáférhető.
Azt gondolom, hogy nem is ez a kötet valószínűleg nem is rivalizál a másikkal, ez értelmezésről szólt, így látjátok az adatokkal kapcsolatosan a fontos dolgokat. Csemegézzünk ebből még. Mi annak olyan meglátásaitok, észrevételeiteket, ami figyelemmel méltó. Itt azért két dologról lehet szó, egyrészt az ifjúság helyzetéről, másrészt hogy arról, hogy hogyan keresik, vagy hogyan találnak kapcsolatot a társadalomban, tehát párbeszéd, szóbaállás, mozgástér, tehát ez is mind arról szól. Mind a kettő dologban vannak-e érdekességek, amit itt látsz ezekből az adatokból?
Hát. Sokféle érdekesség van, most egy picit kitekinthetünk épp a 2020-asról, tehát hogy azt is figyelembe véve néhány olyan izgalmas dolog, ami már az elhangzottakon túl is érdekes lehet. Például, hogy a migrációs szándék és a kilátástalan jövőkép vagy élethelyzet között van erős összefüggés. Tehát magyarul, ugye itt beszéltünk a túrórudis kampányról, nem azért mennek a fiatalok külföldre, mert nem jó a túrórudi, vagy mert nem szeretik, hanem azért, mert olyan az élethelyzetük, a jövőképük, ami itthon nem biztosít megfelelő megfelelő perspektívát, például. És ez most csak persze csak egy Buda példának tűnik, de hogyha erre tényleg létezne Magyarországon ifjúságpolitika, vagy speciál pármilyen politika, akkor ugye erre érdemes lenne építeni cselekvést.
Így van.
De ilyen az, hogy amit említettem volt például, hogy a fiatalok 60%-a magányosnak gondolja magát. Ugye hát erre kellene építeni cselekvést, ráadásul a ma Magyarországon nem nagyon létező ifjúsági intézményrendszer, Európában szerencsésebb módon meglévő ifjúsági intézményrendszer kifejezetten alkalmas arra, hogy valós közösségeket, valós társas tereket teremtsen, nem akár olyan mondva csináltakat most minden nagyra becsülésem ellenére, mint mondjuk egy iskolai osztály, ahol ugye ezek a egész másképp működnek ezek a társas folyamatok, hanem olyan akár korosztályban, akár sportérdeklődésben, akár szakmai érdeklődésben, hobbiban, közös nevezőre jutó csoportokat, és a többi. Oké, akkor értjük egymást.
Persze.
Szóval, hogy igazából, ha szabad egy pillanattal tovább lépni, én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, bár elsősorban az ifjúságkutatást járkáltuk körbe, de hogy nem is csak azzal van, hogy picit avit lett az ifjúságkutatás, picit beszűkült ez a dolog, hanem az, hogy a valaha volt ifjúság, úgynevezett mágikus háromszög, ami Európában divatos, ami az ifjúságkutatás, ifjúsági közpolitika, tehát ez az, ami a probléma térképe cselekvési formája, és az ifjúsági munka, ami ezt elvégzi ezt a feladatot, hármasa az Magyarországon semmivé foszlott, tehát hogy egyszerűen nincs, most játszunk két kötettel, hivatalossal, meg autonómmal, és semmi nem fog történni. Nem mintha egyébként 2010 előtt túl sok minden történt volna, de legalább volt valami fajta reflexió. Lehetett azt mondani, hogy tessék már megnézni, itt vannak
a problémák. Azért kicsit vitatkozok veled, a 2010 előtti, vagy még korábban lévő ifjúság ügyeknek vannak műsorelemei, amire régen rádióztam ugyanerről a történetről. Érdemes lenne meghallgatni, hogy milyen sokféle probléma merült föl a környezetben lévő intézményekkel, közösségekkel, akár a politika különböző törekvéseivel szemben. Tehát sok szereplős volt ez a történet.
Én pusztán azt mondtam, hogy akkor sem volt, hogy mondjam, rózsás a helyzet.
Nem, elképesztően
most végképpen elrohadt ez a dolog, tehát most nincs. A helyzet az van, virág, ültetvény nincs. Tehát, hogy semmilyen cselekvés nem következik abból, mondjuk, hogy a fiatalok mennyire érzik magányosnak magukat, vagy mennyire nem, vagy mi a migrációs szándék, vagy hogy mennyire EU-pártiak, ugye erről beszéltünk, vagy hogy mi történik a továbbtanulási, ugye a radikális, a továbbtanulási szándékok radikális csökkenésével, hogy erre kormányzati cselekvések kellene, hogy épüljenek, és 2010 előtt csak annyit mondtam, vagy annyit szándékoztam mondani, hogy nem volt rózsás a helyzet, de legalább valami fajta cselekvési, nem tudom, kezdemény volt ebben. Most ezekkel semmilyen kezdeményezés nincs, pedig hát a politikának mégiscsak az lenne a feladata, hogy megjelenek társadalmi problémák, társadalmi helyzetek, és akkor ebből próbáljon valami jót kihozni.
Nem biztos, hogy problémának tekinti.
Értem, azért az, hogy magányos egy fiatal, azt nehéz vidám dolognak tekinteni.
De
vagy
most nem azért mondom, mert hogyha nincs rá reakció, akkor valószínűleg azért, mert én nem akar vele foglalkozni.
Nem, hanem azért, mert a magyar ifjúságpolitika az nem létezik.
Aha, értem.
Tehát, hogy...
Akkor ki olvas ezeket az adatokat?
Ez egy nagyon jó kérdés, tehát, hogy én próbálom elkerülni ezt, hogy ez nyilván tudjuk, hogy ez nem lesz bestseller az eladási listákon, és nem elsősorban azért, mert nem áruljuk pénzért, hanem hát nyilván nem feltétlen ostromolják tömegek a kiadást, vagy a kiadót, hogy még nyomjon belőle példányt. Hát természetesen elsősorban azokkal a társadalom, egyfelől azokkal a társadalom kutatókkal kéne, azok a mi célcsoportunk, akik foglalkoznak fiatalokkal. Másfelől nyilván azok a közéleti szereplők, döntéshozók, akik kellene, hogy foglalkozzanak az ifjúság ügyével, és hát azért azok az ifjúsági szakemberek, ifjúsági segítők, ifjúsági munkások sem baj, ha valami ismeretet szereznek legalább arról, hogy néz ki egy ilyen kutatás. Ilyen
mert a háromszögei alsó pontján neki feladata van arra, hogy dolgozzon vele.
Igen, hiszen a közpolitika által adott feladattérképnek a tényleges cselekvéssé fordítása,
az az ő dolga.
Az ő dolga lenne. És hát nyilván persze a legnagyobb öröm az lenne, ha a fiatalok 100 000-ei forgatnák a könyvet, hogy hogy is nézünk mi ki. Aha. Ezt most némi iróniával igyekeztem azért mondani, de hogy hát körülbelül ez a fókusz a...
Hát pedig szívesen megkérdeznék egy-két 10-20 éves ebbe az értelme, hogy elolvas egy ilyen dolgot, hogy ő mit gondol ilyenekről, meg mit tudna meg magáról, vagy újdonságot, ez egy érdekes lehet.
És ha megint csak persze egy picit körbejárunk, de hogy egyébként az egy nagyon, nagyon igaz állítás, hogy amikor a szörvi, tehát a kérdőívet csinálják a szakemberek, ugye, akkor ők marára nem fiatalok, vagy persze biztos van közöttük ilyen is, de hogy ugye nem, ők, az történik, hogy arról tesznek fel kérdést, ami az ő fejükben van a fiatalokról, és nem arról tesznek fel kérdést, ami a fiatalok fejében van.
Hát ez az, ez az.
Hogy lehet, hogy egy csomó olyan kérdés van, ami a fiatal számára értelmezhetetlen, kezelhetetlen, nem foglalkozik vele, nem érdekli, de csomó olyanra meg nem is kérdezünk rá, ami egyébként az ő életét nagyban meghatározza, és itt akkor megint visszatérve a Big Data-ra, onnan lehetne meríteni. Van is egy ilyen kutatásunk az akadémián, ilyen post-covid generációs kutatással foglalkozunk, ami pontosan arról szól, hogy egy nagy adat halmazt, ami a világhálón össze lehetett cibálni, azt fiatalokkal dolgoztatunk fel, és próbáljuk, fiatal kutatókkal egyébként, hogy próbáljuk az ő szűrőjükön keresztül értelmezni, hogy na mi a fene is az, ami a fiatalokat foglalkoztatja. Mert hogy az egy hát legalább annyira érdekes kérdés, mint az, hogy a standard kutatói kérdéseket egyébként végigdaráljuk.
Ez nagyon érdekes, mert azt hiszem nem is jelenik meg sose ez a perceptuális különbség. Tehát, hogy ugyanazt a világot másként nézik a generációk, és ez nem arról szól, hogy egyik vagy a másik jobb vagy rosszabb.
Hanem más, igen.
Másként találkozik a felnőtté válás során azokkal a kellékekkel, ügyekkel, viszonyokkal, ami később jellemezni fogja az életét.
Abszolút.
És ebben az értelemben ez a különbségtétel, ez a perceptuális torzulás, az például nem is kap értelmezést. Ez pedig a ifjúság ügyében szerintem kulcsprogram.
Igen, és ez azért próbáltam nem kis büszkeséggel, hogy én ebben részt vettek ebbe a kutatásba, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy megnézni azt, hogy a fiatalokat mi foglalkoztatja, és nem a kutatókat mi foglalkoztatja a fiatalokban, hanem a fiatalokat mi foglalkoztatja saját magukban.
Igen, de hogyha most erről beszélünk, és van itt egy ilyen szép anyag önmagában, ez mindig úgy érzem, hogy picit pazarlás is, ha azt gondoljuk, hogy ebben az értelemben nem jut el a döntéshozóig, nekem az érzésem, vagy nem jut el a fiatalokig.
Hát a fiatalokig nem feltétlen jut el, ez kétségtelen, mert mondtam is, hogy hogy mondjam, a szaknyelv az azért nem egy könnyű dolog. A döntéshozóig való eljutás, én meg azt gondolom, hogy az... hogy mondjam, csak bizonyos határon túl nem a mi dolgunk, tehát természetesen hozzáférhetővé tesszük a számukra, ha bárki érdeklődik iránt, nagy örömmel küldjük meg, de hát hogy mondjam, csak nem, ritkán volt az, hogy döntéshozók verték az ajtókat, hogy már pedig most valaki akár magyarázza el neki a kötetet, értelmezze, fordítsa le az ő nyelvére, mert ezt is nagyon szívesen, meg nem feltétlen feladat 400 oldalt végig elemezni egy döntéshozónak, de mondjuk például, hogy arra bíztatni, vagy azt elvárni, hogy tessékszeres lenne nekem ezt röviden értelmezni, nekem, mint közpolitikai döntéshozónak, nagy örömmel, de hát ez ügyben sem hogy mondjam, szama szunnyugtalan.
Csak az én fantáziám oda is mozog, hogy de jó lenne, hogy egy-egy kérdéscsoportban le lehetne ülni. Például fiataloknak, kutatóknak, netán a döntéshozók közelében lévő, és nem is feltétlenül akik ott ül a tűzhöz, hanem a tűz közelében, egy kis diskurzusra.
Ja,
azért rendkívül hiányozna.
Milyen szép lenne, de hát azért de a mai társadalmi viszonyokra azért nem az a jellemző, hogy a, hogy mondjam, csak a sokféleképpen gondolkodókat leültetik egy asztalhoz, és megkérdezi a kormányzat, hogy egyébként szerintetek mit kéne csinálni, srácok, lányok. fiúkutyák.
Hát én értem, csak azért vettem föl, mert erre például ez egy alkalmas ez a kötet. Erre pont arra alkalmas, hogy ez egy nézőpont, ami megjelenik abban az egész történetben, ugye a Nézőpont Intézet.
Köszönöm.
Bocsánat, adataiból készült, mert ő birtokolja, ő az adatgazda. Igen, és egy olyan fajta szemléletmód, egy megközelítésmód, amiről érdemes beszélgetni érintetteknek, mind a kettőnek, a döntéshozónak, és leginkább az érintettnek, a 23
Jó, hát erre két válaszom van. Az egyik, hogy fogalmazom csak, hogy megafonnal a kézben nehéz értelmes eszmecserét folytatni, és akkor
ezt
gondolom, mindenki
értem.
Igen, érti, ahogy remélem érti, ahogy én szántam. A másik, hogy nagyjából ott tartunk 2020-ban, hogy most már ifjúság kutatók sem ülnek le egymással. Tehát ugye ez az egyik legnagyobb kára ennek a adat elrejtésnek, adat kanibalizmusnak, hogy a kutatói szolidaritás is elporlat. Tehát még 2016-ban, 18-ban ugyanak az első ilyen kötet pár megjelent, akkor még azt a szerencsében részesülhettünk, hogy egymás kötetbemutatóira elmentünk, ha nem is szerzők közt nem is volt átjárás, de egymás kötetbemutatóira elmentünk, most már ahhoz sincs szerencsénk, hogy a hivatalos kötet korifeusai azok, ami könyvemutatónkon megjelenjenek. Természetesen mi voltunk a lövéink.
Szóval mondhatjuk, hogy tovább polarizálódik, esik széttől
linképpen. Hát igen. Attól félek, és hát ez nyilván egyfelől nem rajtunk múlik. Az, hogy nem a mi dolgunk, ezen lehet vitatkozni, bár én azt gondolom, hogy mindig a hatalmon lévőnek dolga gesztus tenni, de hogy nem rajtunk múlik, hogy a következő kutatási hullámban mi lesz, hiszen nem mi vagyunk az adatgazdák, és ez nem nézőpont kérdése, hogy visszavágják.
Hát, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyha sikerülne fiatalokat legalábbis magad köré, vagy én például én is összegyűjtenék, hogy erre egy kicsit kíváncsiabbak lehessenek, hogy ebben az értelemben, hogyha róluk szól, akkor tulajdonképpen talán számon is kérhessenek egy csomó történetet, tehát ez még azért van valamilyen, erre még van valami remény.
Így legyen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Nagy Ádámmal. Olyanról beszélgettünk, amiről mindig szoktunk beszélgetni, és szerintem szeretném, ha egyszer változás is történne ebben a területen magyarul. Azok a tapasztalatok, amik megjelennek ebben a kötetben, az valamilyen módon beforgatható lehessen a gyerekek javára, hogy a fiatalok javára jó lenne.
Én köszönöm a beszélgetést, valóban így van, és csak hogy most egy nemes bosszút álljak a szőrös kérdéseken, én hadd nyújtsak át egy kötetet, és akkor ajándékkép már, hogy a ki is az olvasó közönség, akkor most már szerkesztőket is magunk között tudhatjuk.
Én ígérem, hogy elolvasom, és köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és köszönöm Madarász Máténak a mai technikai közreműködését, igen fontos dolgokat segített. Hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabolás hallották, viszont hallásra.
Viszont hallásra.